Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma, ha nagyon leegyszerűsítem a műsort, akkor két téma lesz. Az egyik az elektromos autózás a téma, de ennek egy nagyon érdekes szegmens. Én azt gondolom, már csak azért is, mert Széchenyi Gábor a vendégem majd a stúdióban, aki garancia arra, hogy érthetően szépen elmagyarázza a dolgokat. Tehát egy nagyon érdekes aspektusát fogjuk felvillantani önnek a, hát finoman mondom, sokunk számára még elég ismeretlen területet. Illetve a héten láttam, hogy jött egy hír, hogy a Wizz Air megszünteti az Abu Dhabi kirendeltségét, vagy vállalatát, vagy most, az a baj, én igazából abból a hírből ritkán fordul velem elő, lévén újságíró vagyok elvileg, hogy nem értettem egy hírt, tehát hogy ennek mi a következménye, hogy akkor nem lehet majd Budapestről Abu Dhabiba menni, és ezt támasztja alá, bár az nem Budapestről, egy barátom, aki versenybíró, és majd megy valamelyik, nem tudom, azerbajdzsáni nagydíjra, és majd szeptemberben onnan jön vissza, és akkor úgy volt, hogy Bakuból megy Abu Dhabiba, és tegnap előtt már törölték azt a járatot, és vissza is fizették azonnal a pénzt. No, hát ki más bogozhatná ki ezt a szállat, mint Filér B. Gusztáv, az Okos Utas szerkesztője. Szervusz, Gusztáv!
Szervusz, itt vagyok.
No, szóval mi történik? Tehát ez mit jelent ez az egész?
A kérdést nem hallottam még, de a
Tehát mit jelent ez az egész, hogy megszűnik a cég, a Wizz Air Abu Dhabi cége, vagy lába, vagy kirendeltsége, szóval mit jelent ez igazából, majd hát végső soron számunkra, utasok számára?
Hát, hogyha a magyar utasok szemszögéből nézzük, és kimondottan csak a Budapestről induló Abu Dhabiba és Dubajba induló járatokat nézzük, akkor gyakorlatilag semmi sem jelent, mert azok a járatok szűnnek meg azáltal, hogy az ottani leányvállalatokat felszámolják, bázisokat bezárják, hogy az ottani bázis által kiadott járatok szűnnek meg egytől egyig. Olyan módon, hogy augusztus 31-én még megy minden menetrend szerint, majd pedig amikor ezek a járatok visszaérnek, akkor az egész bázis leáll, megszűnik, és szeptember 1-én már egyetlen egy gyárat sem száll föl. Na most az európai úti célok közül néhányat ez az ottani bázis adott ki, de a budapesti járatokat a budapesti bázis üzemelteti, és van egy kis variálás a menetrendben, azzal kapcsolatosan, hogy akkor ezek a járatok most maradnak, vagy nem maradnak, vagy hogy legyen már, mint a teljes hálózaton belül. Ami látszik, hogy a budapesti járatok azok lényegében megmaradnak, sőt egy helyzetből. A budapesti járatok azok most nyáron szünetelnek, és épp akkor indulnak újra, amikor a bázis járatai megszűnnek, tehát amikor bezár szeptember 1-én a bázis. Tehát szeptember 1-től lesz Dubaj, és szeptember 2. feléből újraindulnak az Abu Dhabi járatok is. Egy szeptemberben még ritkábban, és akkor a téli menetrendtől, ami igazából a utazási főidény, tehát ugye a magyar utasok is inkább akkor, amikor nálunk rossz idő van télen, akkor szeretnek Dubajba és környékére utazni, akkor ezek visszaállnak. Gyakorlatilag az elmúlt télnek a járat sűrűsége visszaáll, tehát ilyen értelemben magyar utas egyáltalán nem érinti, mert a budapesti bázis által üzemeltetett járatok Abu Dhabiba és Dubajba, azok lényegében változatlanul, sőt, nincs rendben üzemelhet, mint az előző télen.
Igen, de most bocsánat, ez nyilván tök amatőr kérdés, tehát hogy a Budapest Abu Dhabi és a Budapest Dubaj működik majd, de akkor a Dubaj Budapest is, meg az Abu Dhabi Budapest is, ugye? Tehát, hogy
igen, és ami nem működik, ez a Dubaj vagy az Abu Dhabi bázis által kiadott egy csomó tűzőzeg, a Türkmenisztánba, Jordániába, Szaúd-Arábia, az ön általuk, ott 89 gépük van most, azok állnak le, amik onnan indultak és ők üzemeltették, és akkor ez a bázis is szűnik meg, a gépeket valószínűleg átestik, leszedik róluk az Abu Dhabi kiegészítő feliratot, és akkor majd üzemelnek a rendes vízzel bevett lottában, gondolom én, mert a mondás az az, hogy tudják az üzemelőt, az a bázis bezárik, és a jól működő piacokra csoportosítják át ezeket a kapacitásokat, tehát elképzelhető, hogy Budapestről új útvonalat, vagy sűrűbb járatot, tehát járatsűrűség növelés fog bekövetkezni, mert azt a 8 gépet akkor áthelyezik más bázisokra, elképzelhető, hogy Budapestre is jut majd belőlük.
Igen, mert Váradi úr, Váradi János? József.
József,
bocsánat. Váradi József, a Wizzair vezetője azt mondta, hogy most Közép-Európára koncentrálnak majd még jobban, mint hogyha ilyen felhangja is lett volna egyébként a mondatának, hogy nem is érti, hogy ezt miért nem tették eddig, hiszen ez egy nagyon fontos és jól működő piac.
Ez ugye egészen egy hónappal ezelőttig még kiváló volt az Abu Dhabi piac, hatalmas lehetőségekkel.
Ja, jó, akkor egyébként ennyit ére.
Hát persze, a kommunikáció szinten elkezdtek érkezni ezek a hosszabb távra hatalmas gépek, az A321 Neo extra long range gépek, eddig kettő jött, egy csomó fog még, és teljesen friss információ, mai bejelentés, hogy ezeknek az érkezését is visszafogják, tehát a visszatér alapokhoz a Wizzair, a hosszabb távú repülést nem arra forszírozza, hanem akkor inkább tényleg a kelet-európai piacokra, illetve a nyugat-európaiból hármat emelt ki, hogy melyikre akarnak még koncentrálni, ami megérdekes egyébként vesz fel kérdéseket, mert ez a három az olasz, az angol és az osztrák. Ezek közül Olaszországban nagyon nagy verseny van, és ott nagyon sokan ott vannak, és a Wizzair tényleg tudott növekedést produkálni, az eredményességét azt nem ilyen ismerjük, de például Bécsből, de akkor a felére vágt egy hirtelen mozdulatlan tapasztás néhány évvel ezelőtt, akkor az volt a mondás, hogy az nem egy jó piac, mert csak veszteséget lehet termelni, akkor most mitől lett hirtelen jó piac, hogy oda érdemes lenne visszamenni Angliában, ez ismét egy szenvedés volt, hatalmas tervek, rengeteg bezárás, rendkívül rossz sajtója a Wizzairnek, a 21-es rengeteg törlés miatt a hagyományosan a Ryanair szokták megszólni a legrosszabb, meg legmegbízhatatlanabb légitársaságnak, mert ezt a kétes dicsőséget is sikerült a Wizzairnek hátvenni több felmérésben is, de mégis most Angliát jelölték meg a ilyen core piacnak, hogy arra koncentrálnak ismét. A Kelet-Európa az világos, ahogy értem, az tényleg az működik, az ismertsége is a cégnek itt tök jól tud versenyezni. A piacok nagy részén, ahol a Wizzair hamarabb ott volt és fölépítette a márkáját a Ryanair-rel is akár, ahol nem, ott nehéz, tehát például Albániában hiába ment a Wizzair a Ryanair, és ott egy kőkemény verseny van, és utána a Wizzairnek van egy állandónak bizonyuló költséghátránya a Ryanair-rel szemben abból, hogy a Covid óta megemelkedtek a kamatszintek, a Ryanair saját gépekkel repül, a Wizzair meg bérli, és a bérleti díjakat fizetni, ezek jól megdrágultak, innentől kezdve relevánsabban tud versenyezni, mert van egy költséghátránya a nagy testvérrel szemben. De a kelet-európai piacok, a magyar, a lengyel, a román, ezek működnek a legjobban, és akkor is itt úgy tűnik, hogy több fontos versenyezni a Ryanair-ra, úgyhogy ezeknek a fejlesztése kerülhet előtérbe. Mondom, a magyar utas szemszögéből nézve ezek jó hírek, hát a légitársaság szemszögéből nézve nem annyira meg a részvényesek. De a részvényesek most lehet, hogy megint bizakodnak, hogy akkor innentől kezdve jóra fordul a történet a részvények. Történelmi mélyponton vannak, ötödére estek, 21-hez képest, tehát bocsék állapotban vannak, de lehet, hogy ezáltal majd a cég értéke is nőni fog, és akkor lehet, hogy részvényesek is majd örülhetnek idő után.
Igen, és viszonylag régóta ígérgeti a cég a hosszú távú gépek érkezését, hogy ezek már megjöttek, és hadrendben is vannak? Tehát, hogy esetleg repülnek Amerikát, vagy Távol-Keletet?
Kettő állt az ember, és ezeknek a várható érkezéséről jelentették meg ma be, hogy lassabban fognak, és kevesebbet vesznek ebből. Olyan a szerződés az Airbus-szal, hogy ezeket elvileg ők átalakíthatják, tehát ezeket a megrendeléseket át tudják fordítani, és simán ezei A320-as és 21-es Neo-ra, tehát nem a hosszú hatótávú, hanem a mezei 21 Neo gépekre, és akkor úgy néz ki, hogy ezzel élnek, és akkor ezzel is elengedik ezt. De ez a hosszú távú repülés, az főleg Abu Dhabiból lett volna jó ötlet, elég sok kiváló célállomáson elérhető lett volna, miután ezt a bázist bezárják, így változtak a tervek, és Európából már nem annyira tudják ezeket a gépeket kihasználni. Persze mentének Amerikába, de nem fognak. Hát a transzatlantival mindenki csak szemben. Tavaly még volt három olyan cég, amely úgy gondolta, hogy majd Amerika felé jó sorjegyeket fog kínálni, és ezt majd ügyesen fogja tudni repülni. És ebből a háromból kettő éppen visszavonulót fújt. Az izlandi Play, a gyakorlatilag nem repül Amerikába, hát teszi a gépeket Máltára, és rövid távon fogja őket repülni, de egy teljesen más üzleti modellre vált, gyakorlatilag feladta. A North Atlantic is most a héten jelentette, de hogy visszafogja a transatlantik kapacitását, és inkább Ázsia felé mozdítja el a gépeit, gyakorlatilag egy ilyen olcsó jegyeket kínáló Amerikába is repülő cég maradt a Level, aki Barcelonában szokott ilyen 100-150 dolláros jegyeket adni, de láthatólag ez sem működik, Ryanair sem véletlenül nem kísérletezik vele, Amerikából a Dead Blue is csak szenved vele, ez a transzatlant ez nem nagyon megy a hagyományos papadosoknak, ugye ez nem, nyilván nem fog a vízzel sem kísérletezni, akkor viszont a gépeket már nincs nagyon hova tenni, úgyhogy ezért is kevesebb fog érkezni. A nagy terveket most útba vágták, és akkor kevesebb fog érkezni ezekből a hosszú hatótávú gépekből.
Oké, tehát összességében nincs jól a vízer most, így pénzügyileg, nem? Tehát, hogy ezt lehet mondani.
Hát az most milyen viszonyatok, tehát ahhoz képest nincs jól, amekkora várakozások voltak, folyamatosan rosszabb eredményeket produkál, de hát attól még egy nyereséges cég, csak sokkal kevésbé nyereséges, mint eddig. Tehát igazából a vaskos, most nagyon leegyszerűsítve, a vaskos nyereség, a Reiner nyereségességét közelítő marzsotból egy alig nyereséges, télen veszteséges nyáron éppen megcsináljuk az ellenkezőjét, nyereséges cégé vált. Ennél a várakozások jóval többről szóltak, a cég várakozása is teljesen más mutatta, sokkal többről szóltak, és most van tehát a váltás, úgy tűnik, hogy most van az a fordulópont, hogy ezt felismerték, a nemzők már régóta mondogatták, és meg a befektetők is ezzel jöttek, de a Wizz Air stratégiája az volt, hogy gyorsan növekszünk, és majd akkor a méret hatékonyság az hozza a nyereséget is, nem működött, és akkor most változtatnak, visszatérnek az alapokhoz, kelet-európai fókusz, és akkor itt próbálják újra magas beemelni a marzsokat, meg a nyereségességet.
Lehetséges az, hogy ez olyan szinten is megváltoztatja a céget, hogy tehát nem csak pénzügyileg, vagy így stratégiailag, bár ez is a stratégiai része, hogy például még esetleg picit kedvesebbek lennének az utasokkal, vagy mondjuk úgy figyelmesebbek, vagy ne érezzem úgy magam, mint mondjuk a Bud Spencer filmben az az ember, aki, mikor már jön oda a harmadszor, Bud Spencer inkább saját magát vágja a fejbe a kugli golyóval. Tehát, hogy valahogy egy kicsit így ezen tudnak-e, vagy szándékoznak-e változtatni ezzel az attitűdön.
Neked rossz tapasztalataid voltak, én ezt nem érzem ennyire.
Nekem nem voltak rossz tapasztalataim, csak ez nekem sose volt egyébként pont. De hogy, nekem is ezzel a cége pont nem, de hogy
nincsen igazából baj náluk, de ettől függetlenül éppen indult, most függetlenül a mostani stratégiaváltástól, nagyjából néhány hónappal ezelőtt egy ilyen ügyfélelégedettség növelő nagy programjuk, és annak része, ez is egyébként, meg olyanok, ami egyébként tényleg tök jó, hogy automatizáltan késések, törlések esetén sokkal több információt adnak a utasok, rögtön az applikációban ott lesz a voucher, amivel lehet menni kaját szerezni, hogyha 7 óránál többet késik a gép, tehát ami ilyenkor a legnagyobb probléma szokott lenni információ hiány, mert most kimondottan nagy fókuszt helyeztek, és ezen dolgoznak, és ebben próbálnak eredményt felmutatni, úgyhogy ezen most nagyon rajta vannak, úgyhogy reméljük, hogy ez működni is fog. Úgyhogy ez majd kiderül.
Köszönöm szépen! Fillér B. Gusztávot hallották, az okosutas.hu szerkesztőjét, és múlt héten bejelentkezett Slágeres Zoli itthonról, de most már megint úton van. Sziasztok, szia Laci, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A Ruhrvidékről megyek Írországba, Slágeres Zoli. Köszönjük szépen, gondolom akkor vonatra teszik ilyenkor a kamion, nem tudom mást elképzelni, vagy lehet, hogy hajóval is lehet menni. Na, ez egy érdekes kérdés, de szerintem inkább az, hogy főpattintják a vonatra, és a csatornán átmennek, aztán még valahogy Írországba is át kell jutni, azt sem tudom, hogy nem mindegy, de ez egy érdekes. Majd egyszer Zoli betéved a stúdióba, akkor majd erről is beszélünk. És akkor Gábor után Gábor, most, ahogy ígértem, elektromos autózunk egy érdekes aspektusból, ugyanis közben Zoli ír egy hajó. Csak ennyit, egy hajó. Oké, köszönjük szépen. Szóval, hogy elektromos autó, Széchenyi Gábor a vendégem, az Autó című autós szaklap főszerkesztője, illetve az Auto Best zsűri tagja.
Szia, Laci, én is köszöntök mindenkit.
Na most az Auto Best, már rengeteget beszéltünk róla, egy hónapon belül hirdettél itt győztest, a Dacia Duster, amely a 2025 legjobb vételeként lehet apostrofálni, vagy legalábbis ti azt mondjátok, hogy amelyik autó a győztes, az annak az adott évnek a legjobb vétele, most a Dacia Duster. És tulajdonképpen már erről is rengeteget beszéltünk, erről a díjról, hogy ez egy mondjuk úgy fogyasztóközpontú díj. Jó, nyilván vannak elszabadult dolgok is, amikor mint belőled is kér az állat, már mint hogy a mérnök ember, hogy akkor hú, ilyen technikai újítások, meg stb. Tehát ilyen mellékdíjak is vannak. De alapvetően az egész díj valahogy ilyen fogyasztóközpontú, tehát arról szól, hogy hogy segítenek a vásárlóknak, hogyha megnézik azt a listát, akkor nem lőnek mellé. Most onnantól kezdve már csak van-e narancssárga szín, ami az én kedvencem, vagy piros, vagy olyan felnivel, és akkor tulajdonképpen hátra dőlve bízhatnak ezekben a diakban. Na most ehhez képest van ez az EcoBest Challenge, amiről most beszélünk majd. Majd arra leszek kíváncsi, hogy ez mennyire szolgálja ezt, az általános célt, amit én felvetezni vélek az AutoBest körül. Tehát akkor először is beszéljünk a metódusról, hogy mi is ez az EcoBest Challenge.
Igen, tele vagyunk bestekkel, ugye? Igen, összes díjunk neve erre végződik.
Győztesek és bestesek voltak.
De ez egy másik dolog. Tehát az AutoBest 32 tagú összeurópai zsűrije csinálja ezt is. Ez már a hatodik ilyen volt, és a harmadik olyan, amit a francia tanúsító cég, a Bureau Veritas is tanúsított, tehát hitelesítette az eljárásainkat, a teszt metódust, a mérőműszereket, teljesen hitelesítette.
De ezt mi találtátok ki, akkor ez egész metódus?
Ezt mi találtuk ki. Uh-huh. Igen, mi találtuk ki. Két céggel működtünk együtt, az egyik töltőket fejleszt, a másik pedig kifejezetten olyan műszereket, amivel elektromos autók fogyasztását lehet lehetőleg pontosabban mérni. Mind a két cég olasz egyébként. És így nem is nagyon meglepő, hogy a teszt is Olaszországban volt. Uh-huh. Immár talán negyedszer vagy ötödször az elsők, ugye ez volt a hatodik, az elsők még Spanyolországban zajlottak, és azóta Olaszországban, Milánó mellett Észak-Olaszországban vagyunk, de hogy a lényeget is megmondjuk.
Mi a metódus, igen, meg hogy mi
ez? Meg hogy mi ez?
Igen.
Ez egy villanyautó összehasonlítás, amit szándékosan nem mondok összehasonlító tesztnek, mert hogy igazából nem összehasonlítható villanyautókat mértünk, csak olyan értékeiket, amelyek alapján összehasonlíthatók. Uh-huh. Például fajlagos fogyasztást, vagyis 1 kWh-nyi akku kapacitással, árammal, hány kilométer tud megtenni? Mennyire tartja a VLTP, tehát a hivatalos ciklus szerinti hatótávját, mennyire tér el tőle?
Hát igen, most csak bocsánat, azért szörnyű emlékeink vannak, még talán a VLTP előtti időkről, a fogyasztások adatokról, tehát amikor még ugye benzines és dízeles autók.
Soha nem lehetett
hozni. Gyerekek, nekem soha nem sikerült 4,7-del menned, de még 6-tal sem. Tehát, hogy...
Aztán mértük a töltési veszteségeket gyors töltéssel és kisebb teljesítményű váltóáramú töltéssel. Mértük, és ez a legizgalmasabb, talán ez a legviccesebb, vagy felhasználó, megfogóbb aspektus, az a nulla utáni hatótáv, tehát az élet a halál után, van-e még élet, minden autónál megmértük, szabályozott körülmények között, valós forgalomban, váltott vezetőkkel, hogy ha nullát mutat a kijelző, hatótáv nullát, onnantól kezdve még van-e kilométer az autóban, meg lehet-e úszni például, hogy az autópálya belső sávjában álljon meg alattunk a villanyautó, és ha van, akkor mennyi van?
Friss szerelmemmel, nem, és nem vettem észre, hogy már nulla, nem tudom, hogy mi lehet, hát vagy Németországban, ahol ritkábban vannak eset. Nem hülye vagyok, most benzinnel kevertem össze, mert egyszer benzines autóval álltam meg Németországban autópályán, de szadjuk, még régen, még fiatal voltam.
De egyébként, ha már elkaphatom a fonalat, a norvégokról hallottam, ugye ők nagyon villanyautósak, uh-huh. miközben jelentős mennyiségű olajon ülnek egyébként, uh-huh. hogy ők már büntetnek a forgalomban megálló villanyautókért, mert hogy olyan sűrű a hálózat, hogy igenis old meg, uh-huh. éppen az AutoBest zsűriének norvég zsűritagja mesélte, hogy egy valahol a belvárosban, Oszló belvárosában lévő forgalmas aluljáróban vagy alagútban megállt egy autó, és három hónapra elvették a vezető jogosítványát, ezért azon kívül, hogy pénzbüntetést kapott, mert hogy Oszlóban annyi a töltő, hogy nem lehet, hogy az alagútban vagy aluljáróban megálljon a villanyautód.
Három hónapra, az kemény, de szerintem az lehet, hogy meggondolja.
De egyébként az olaszok is üzletet építettek már, talán beszélgettünk erről. Az egyik cég, aki nekünk segített, az éppen ebből él, IGEP-nek hívják, és hatalmas akkumulátorral felszerelt mikrobuszokkal járja Milánót, és lehet vész hívni elektromos autót tölteni, hogyha éppen elfogyott, megállt, vagy csak érzed már, hogy nem jutsz haza, nagyjából 80-100 euróért ad 10 kWh-nyi töltést.
Itt vagyok a Via Santa Croce-n, gyertek, és durrancsatok bele egy 10 kilométert, hogy legalább el tudjuk menni.
Legalább hazáig, vagy egy töltőig, igen. Igen, igen. Ők rendszeresen segítenek, hiszen mi alattunk megdöglenek ezek az autók, nem a forgalomban, mert majd, ha kíváncsi vagy rá, elmondom, az utolsó kilométerekre, amikor 30 kilométer alá esik a töltöttségjelző, tehát a hatótáv, akkor minden autóval bemegyünk egy zárt pályára, és ott szabályozott körülmények között, ugyanúgy, ahogy kint az országúton, az autópályán meg a városban, ugyanúgy szabályozott körülmények között körözünk, amíg meg nem áll, de hát ha a pályán áll meg a villanyautó, akkor is baj van, akkor is meg kell tudni mozdítani, akkor ők jönnek, és segítenek. Segítenek
Itt beledurrantanak, nem?
Hogy a boxok eljusson igen a pályán.
Oké, még akkor maradjunk a metódusnál, tehát hogy néz ki a nap? Nyilván az, hogy fölkezd meg reggelizel, ezek a részletek nem érdekelnek, de hogy maga ez a tesztelési rész, tehát ez pontosan hogy néz ki?
Idén 15 autó volt, tavaly 13. Érthetően mindegyik az olasz specifikációjában állt ki a próbára. Felsoroljam gyorsan a 15-öt?
Jó, csináljuk, igen, mert akkor hát valaki el tud csippenteni belőle valamit.
Meg hát kiderül, hogy ez nem is összehasonlító teszt, ugye, mert hogy csak a mutatókat hasonlítjuk össze, mert az autók nagyon különbözőek. Úgy kezdődik, hogy Audi A6 Sportback e-tron, BYD Dolphin Surf, ami nekünk érdekes, mert elvileg ugye majd úgy tudjuk, hogy a szegedi gyárban is fog készülni.
Ez egy kis autó.
Ez egy kis autó, igen. Citroen EC3, Dacia Spring, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen E, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor, nálunk ez egy új márka, kínai márka, Leapmotor T03.
Talán a Peugeot csoporthoz, illetve a Stellantis csoporthoz tartozik, ugye?
Igen, mert a Leapmotor cégben, ami egyébként talán 10 éves éppen csak, jelentős tőke tulajdona van a Stellantisnak. Uh-huh.
A Mini, most az a Stellantis az, ami a Peugeot, a Citroen, az Opel, meg a
Fiat,
Jeep,
az Alfa,
igen. Fiat, meg Jeep.
Tizenvalahány márka.
Igen. Talán a világ negyedik legnagyobb cége, vagy igen, mármint, hogy autószége, igen.
A Mini Aceman i, az Opel Frontera, a Peugeot E3008-as, az új Renault 5-ös, a Skoda R-Roc, és a Tesla Model 3-ból az LR, tehát a Long Range, a hosszú hatótávú Model 3-as.
Elég széles, és milyen sok elektromos autó lehet már kapni? Tehát ebből ez is kiderült egy kicsit, igen, hogy sokfajta.
Egyébként tervezzük, hogy hibrideket és plug-in hibrideket is mérünk majd ugyanilyen, vagy hasonló módszerekkel. Ott azért egy kicsit bonyolultabb, hiszen a kisegítőnek tekinthető benzines belső égésű hajtás mérését még meg kell oldanunk. Az EcoBest Challenge ma és az eddigi 6 alkalom során is kizárólag akkumulátoros, elektromos, tehát villanyautók mérésére szolgált.
Oké. Na akkor hogy néz ki a teszt, és akkor utána egy kicsit az eredményekről így trendszerűen beszélgessünk majd, mert azért most nyilván egyesével nem fogok itt elmondani, mert senki nem fog rá emlékezni.
Plusz meg én sem találom meg a jegyzet.
Igen, meg kicsit unalmas is lenne, de hogy, tehát hogy akkor hogy néz ki maga a tesztelés, arról beszélgessünk.
A tesztelés is, meg a mérés is ugye az említett Bureau Veritas által tanúsított módon történik. Zárt konvojokban autózunk, országúton, autópályán és városban. A városi rész a kisebb, a százalékokat most nem tudom, nagyjából 20% körüli a város, 30-valahány százalék az országút, és a fönnmaradó 40-50 közötti az autópálya. Uh-huh. Felvezető autók között autózunk, tehát van a sor záró autó, a sor nyitó autó, és körülbelül 10-15 kilométerenként megállunk, és aki, tehát mindenki egyel hátrébb ül az autóban, tehát aki az elsőt vezet, az hátra megy a másodikban, a második arra, és így tovább, az utolsó pedig előre. Ezt a kört járjuk egészen addig, ami, hogy beszéltük az előbb, 30 kilométer alá nem esik a jelzés egy-egy autóban, akkor, vagy már közeledik, akkor azt vezető kolléga jelez, és neki be kell mennie a tesztpályára.
Bocsánat, tehát mindegyik autó teli akkumulátor.
Nyilván, bocsánat, ezt elfejtettem mondani, igen, ugyanúgy tanúsított módon, ugyanazokon a töltőkön föltöltjük őket az első nap reggelén 100%-ra.
Értem.
Na tehát, ha közeledik a 30, bemegyünk a zárt pályára, és ott már nem váltott vezetőkkel, hanem azzal, akinél a 30-as jelzés megérkezik. Ő köröz egészen addig, amíg meg nem áll teljesen az autó. Lefényképezzük, és rögzítjük azt az kilométerállást, amikor nullát mutatott a műszer, és onnantól kezdve egészen odáig megyünk, amíg meg nem áll. Ugye ezek érdekes dolgok, mert minden villanyautó nagyon fél a teljes lemerüléstől, tehát már nulla előtt is figyelmeztet, visszaveszi a légkondi teljesítményt, visszavesz a gyorsulásból. Uh-huh. Ki rajzolván, nem tudom, melyik autó kiír egy teknős békát, vagy egy nyulat, hogy van-e még hatótáv, vagy van-e még teljesítmény.
Nyúl.
És
miért van nyúl? De most nyilván nem akarok a részletünkben elveszni, de így nem tudom. Na mindegy, oké. Okay.
És lényegében ez történik, tehát miközben a teszt során az autó OBD, tehát fedélzeti diagnosztikai csatlakozójába be van dugva az említett olasz fejlesztő csapat műszere, és gyűjti az adatokat. Rengeteg mindent gyűjt, amit aztán végül kiértékelünk.
Igen. És akkor, ami talán ebben a legfontosabb, hogy mértek valós fogyasztást, és igazából azt azért össze lehet vetni a VLTP-vel. Tehát a VLTP az, amit a gyárak maguk készítenek el egy szabvány alapján. De azért abban is van egy pici mozgásterük.
Van.
Tehát, hogy nem azt mondom, hogy csalnak, de nyilván a legszebb érték felé mutatják. Még hogyha ugye az emberek nem is nagyon értik azt, hogy most annak a fogyasztása, mint a 11 kilowattóra, vagy 22 az átlag, vagy nem tudom, mennyi szokott lenni az átlag. Tehát ebben még, mert azt tudjuk, hogy a 6 liter
per 100 kilowatt,
az jó. Az úgy már úgy megvan egy zsigerben nekünk, nem? Igen. Ez amit kicsit, hogy a kilowattra sem nagyon tudunk átérni a lóerőről. Jó, nyilván te igen, mert te, neked ez a szakmád, de hogy én mondjuk egy átlag autós, nekem azt mondhatja, hogy hány kilowatt, nem is tudom hirtelen. Nekem azt mondja, hogy 220 lóerő, oppárja, az jó kis gép. De, bocsánat, visszatérve, igen, mondjad?
Bocsánat, mert felhoztad a VLTP-t.
Igen.
A VLTP-ben például, tehát a hivatalos szabványvizsgálatban nem kell, hogy menjen a légkondi. Uh-huh. Mi minden autóban 21 és 23 fok között járatjuk a légkondit. Minden autó, ugye a legtöbb elektromos autóban lehet választani menetprogramot, minden autó normálban, tehát nem eko, nem különösen takarékos, nem sport, minden autó normálban, mert minden autóban szól a rádió, és minden autón ég a világítás.
Uh-huh. Hát ezek számítanak. Ezek igen, nagyon számítanak.
Úgyhogy ezek is kötöttek. Most,
de így módon akkor ez egy sokkal valósabb képet mond.
Én azt hiszem, hogy ez ma a létező legvalósabb.
De hogy nagy az eltérés a VLTP-hez képest úgy általában?
Nagy. Nagy, uh-huh. Nagy, és idén történelmet írtunk, mert volt egy olyan autónk, ami többet teljesített, most először volt ilyen autónk, többet teljesített, mint a VLTP, és éppen az emlegetett Leap Motor T03-as, ez egy kicsi autó, aminek 265, ugye mondtam a jegyzetek, 265, és a szemüveg, 265 kilométer a VLTP ciklus szerinti hatótávolságra, és 290 kilométert teljesített, ami azt jelenti, hogy 109,4%-ot
jelent,
mértünk.
Értem. És általában mekkorák az eltérések? Tehát ez nem tudom, mi lehetett itt a gyárban, hát lehet, hogy...
Itt van, én készültem, mert hogy végig bogaráztam a listánkat, és abból azt derült ki, hogy 5 teljesített a 15-ből 90% felett, 7-en voltak 80 és 90 között, és csak 2-en voltak 80% alatt.
Az illik elállulni melyik, vagy az majd úgyis... Jó, mert ez fontos. Tehát,
elő tudom keresni a...
Jó, bocs, igen, most tényleg ez kérte tőle, hogy... Jó, de hogy miért ez az eltérés? Tehát, hogy amit az előbb mondtál, hogy akkor valaki jobban kijátsza a szabályokat, a lehetőségeket? Vagy?
Nyilván az akkumulátor szabályozás, a motor ellenállása, az inverter-konverter rendszerek hatásfoka, milyen hatásos az akkumulátor hűtése, az akkumulátor fűtése, mert ezek fűtik magukat, rengeteg ilyen apróság, vagy látszólag apróság befolyásolja.
Igen, és A másik, amit mondtál, hogy méritek, hogy egy adott egységnyi energiából hány kilométert tudtok megtenni.
Így van.
Most itt van összefüggés a kettő között, hogy amelyik jobban, bocsánat, így mondom, hogy, vagy kevésbé valósághű a VLTP-hez képest az érték, annak kicsit rosszabb esetleg a hatásfoka is?
Nagyjából ez a tendencia, igen, mert hogy az emlegetett Lippmotor T03-as itt is nagyon jól teljesített. Ennek a mérőszáma ugye a kilométer per kilovattóra, tehát hogy egy kilovattórányi akkukapacitásból hány kilométert tudtunk megtenni. Uh-huh. Évekkel ezelőtt 6-7 között szóltak ezek az értékek, most azonban már vannak 8-assal kezdődőek is. A Dacia Spring a mostani rekorder, mert hogy ő 8,17 kilométer tudott elmenni egy kilovattórával, és érdekes, hogy az előző Spring, az előző változata volt a tavalyi vagy tavaly előtti teszten a korábbi rekorder 8,1-del, uh-huh. tehát egy kicsit javult, többet tudott elmenni egy kilovattórával, és az emlegetett Lippmotor is 8,06-ot, tehát 8 kilométert és 6 századot tudott elmenni egy kilovattórával.
Most teljesen józan paraszti észre, nyilvánvalóan ennek az ehhez az akkumulátornak nincs köze, mert az leadja azt egy kilovattórát. De akkor mi javul? Tehát, hogy a motor hatásfoka, vagy az is tud javulni.
Bár
tehát,
azon nehéz javulni.
Igen.
De a környező elektronikák, a hőveszteségek csökkennek, a gördülési ellenállás csökken, nem mindegy milyen méretű kerekeket és milyen gumikat használnak. Ilyen apróságokon jön össze. Az átlag, egyébként ide írtam, az átlag javult tavaly óta, ez a fajlagos fogyasztás, és 3 autó a 15-ből 7 felett teljesített. Miközben mondtam, hogy olyan 6 körül voltak a korábbi átlag, tehát 6 kilométert tudtak elmenni. A rekordereken kívül, amik 8, még 3 volt, ami 7 és 8 között.
És hol tart az alja?
Azt tényleg előkeresem.
Jó.
Körülbelül 6-nál.
Tehát akkor még az 6-nál.
Én úgy gondolom, itt van, igen, már is mondom neked, a legalja az éppen az említett BYD Dolphin Surf volt, méghozzá 5,86-dal.
Értem, de ezekkel az adatokkal normálisan nem találkozunk, mert úgy értem, hogy a katalógusaikban ilyen adatok nincsenek, nem?
Éppen ezért csináljuk.
De ennek mi a jelentősége? Tehát az, hogy hát végül is azért ez azért még egy 5-8-hoz képest a 8-1, vagy bocsánat, most már elfelejtettem ennyi adatot.
Igen, annyi.
Hogy azért az nem kevés különbség.
Az nagyon jelentős különbség.
Tehát azért, hogyha azt így aláhúzzuk, így az év végén mondjuk, hogy megyünk 10.000 kilométert, akkor ez jelentős spórolás jelenthet.
Így van, ezért csináljuk ezt. Ezért csináltam én ebből az összes eredményből, ami kijött ebből a tesztből több nagy táblázatot, ami benne lesz majd az autó következő számában. Uh-huh. Úgyhogy akit tényleg mélyen érdekel, az neki állhat bogarászni és összehasonlítani ezt a 15 autót. Fajlagos fogyasztásban, valós hatótávban, töltési veszteségekben, azokat is mértük.
Igen, na most ez egy nagyon fontos kérdés. Erről beszéljünk. Tehát mi az, hogy töltési veszteség először is?
Hát a töltési veszteség az, ami elmegy hőben, például az akkumulátoron, a kábelen, vagy magán a töltőn, de ugye ebben az esetben ugyanaz volt a töltő, ugyanaz volt a kábel, tehát az a rendszer hővesztesége a töltési folyamat során.
Ez olyan, mintha nyilvánvalóan a töltő oszlop méri, hogy mennyi energiát lő ki,
ugye van,
mennyi
áramot és mi lő ki. A mellé csorgó benzinér is fizetünk.
Igen, pontosan, de Lukas a cső,
azt
akkor,
is.
Akkor azt is én fizettem.
Így van.
Tehát akkor az sem mindegy, akkor, na, tessék egy tipp nektek, hogy esetleg lehetne töltő hálózatokat is így tesztelni, vagy utcai töltőket is tesztelni, mert nyilvánvalóan az is függ, hogy az ő...
Ahol ugyanazzal az autóval különböző töltőket. Nem ugyanazzal a töltővel különböző autókat?
Igen. De hogy ezt ki lehetne azt is próbálni, mert nyilván az sem mindegy, hogy ott milyen az a kábel, ami
egyáltalán nem mindegy.
Az oszloptól az autóig megy.
Így van, és a mellé csorgó áramért is fizetünk. Itt vannak a számok, itt az A6-os e-tron, tehát az Audi győzött, ha győzhet, igen, mondhatjuk, hogy győzött, 5,9%-os veszteséggel. A többségre azt lehet mondani, hogy 10-20% közötti veszteséget, töltési veszteséget produkált, és bár rekorder lett fajlagos fogyasztásban, a Dacia Spring lett az utolsó, 21,3%-kal. Azt lehet mondani, hogy ezek a veszteségek csökkennek. A tavalyi táblázatban több volt a 20 feletti, most 10-20% közötti veszteséget hoznak az autók általában.
De hogy mint tudnak javítani? Tehát egy autó mint tud javítani, hogy csökkenjen ez a veszteség?
Például azon, hogy nem úgy töltjük a villanyautó akkumulátorát, mint ahogy az autóból kivett indító akkumulátort töltjük. Vannak elektronikák, amik nem a kútoszlop vagy a töltőoszlop elektronikái, hanem az autóba épített elektronikák, és igyekeznek elsimítani az akkumulátor elemi részei, cellái, blokkjai közötti feszültségkülönbségeket. Hogy ez mennyire jó, mennyire működik jól. Az egyik cella tudja tölteni a másikat, a másik cella az egyiket. Ez szoftver és hardware is, hogy ezek hogyan működnek. Ezen lehet fejleszteni, lehet változtatni, és pénzbe is kerül. Tehát nyilvánvalóan nem véletlenül nem minden akkumulátor azonos a veszteséget produkál töltéskor. De maga a töltő, az autóba épített töltő is melegszik, az sem mindegy, hogy mennyire melegszik. Annak akkor is van hatásokat.
Mégis ilyen szempontból mégis csak van jelentősége az akkumulátornak, bár nyilván az előző szempontból nem, de hogy egy veszteség szempontjában nagyon is van jelentőség.
Így van. Így van.
Uh-huh. Oké, mit mértetek még?
Aztán az előbb emlegetett kilométer per kilovattórát újra mértük, úgy, hogy beleszámoltuk a mellécsorgó áramot is, a veszteséget. Azért ez a legvalósabb,
igen.
Mert beleszámolja azt is, amiért fizettünk, de nem lesz belőle hajtás. Soha.
Hát igen, mert azt is ki kell fizetnem.
Így van, és itt rögtön...
Bár nem csak a köztöltőknél, hanem az én otthoni töltőmben ugyanúgy. Tehát,
ott is ki kell fizetni. Igen. Így van. Itt is a Leap Motor T3-asa lett az első, 6,9 így. 6,9 km per kilowattóra, tehát ha visszalapozunk, akkor a 8,17 veszteségekkel már 7 körüli eredményt mutat. Ez hát most csak egy átlag, amit néztem a táblázatokban.
Most az így százalékban próbáltam így összerakni, az majdnem 20% vagy...
Igen, hát ahogy a táblázatok mutatják, 10-20% közötti a töltési veszteség.
Ez nagyon durva, pláne azért, hogy... Ja, nem, az durva. Mondjuk ezt a legjobban úgy lehet az ember kiszámolja a saját vezetési stílusa mellett, hogy egyszer teli durantja, megy vele, mennyit vett vele, elosztja, és kijön az, hogy mennyi a kilométer.
Igen.
Költség. Igen. Azért arról már sokat beszéltünk, hogy a sokkal több, hogyha az ember köztöltőkön, tehát utcai töltőkön végzi el ezt, és nem az otthoni, adott esetben mondjuk éjszakai árammal, amit nem így hívnak már, de hogy ez a lényege.
Mi itt egyébként kétféle töltés is használtunk, ehhez a vizsgálathoz egy 22 kW-os vagy 22 kW-os oszlopokat, tehát váltóáramú oszlopokat, de megnéztük a töltési jellemzőket 350 kW-os, az egy nagyon nagy teljesítményű, egyenáramú gyors töltőkkel is. Úgyhogy van erről is két számunk. Érdekes, hogy az autóba épített töltők teljesítménye nem nagyon nő. 15 autónk volt, ugye, és ebből 12-en csak 11 kW-ra voltak képesek, tehát hiába töltöttük mi 22-vel, az autó nem tudta fölvenni.
Igen, azért az lassú, mert mondjuk egy hát hogyha most mennyi szokott egy akkumulátor kapacitása lenni, hogy átlagosan ilyen, hát persze az attól függ, 30
és... 40 és 60 között, 40, már igen. Hogy kilovattóra.
Igen. Hát akkor ugye a 11-et olyan 6 órát köszi.
Az úgy, ha teljesen üres, így van.
Igen.
Így van.
Azért az nem olyan jó. De akkor ez nem akar fejlődni, ez a rész?
Érdekes módon ez fejlődött a legkevésbé a váltóáramú töltés.
Pedig talán pont ez a legsarkalatosabb. És talán ez a leghátrányosabb a jól megszokott 3 perces tankoláshoz képest.
Úgy néz ki, hogy az autógyárak nem erre a tankolásra vagy töltésre fejlesztenek, hanem sokkal inkább a nagy teljesítményű egyenáramú gyors töltésre. Ott megdöbbentően jó eredmények születtek, mert hogy az Audi A6-os például, tehát a nagy teljesítményű egyenáramú 350 kW-os töltőoszlopról 6 perc alatt vett fel 100 km-nyi hatótávot, és itt is számoltam átlagot, többség, tehát a maradék 14 autó nagyjából 18 perces átlagot teljesített. Tehát
18 perc alatt vesz föl 100 kilométert.
100 kilométert.
Hát azért nem dobálom a galapomat a szép gyönyörtől, az átlagtól.
De akkor, ha visszatérünk a 22 kilovattos, tehát a váltóállamú töltésre, ott a Tesla volt a legjobb, ott vagy ő győzött. 1 óra 31 perc alatt tudott a 22 wattos, 22 kilovattos töltőoszlopról felvenni 100 kilométer hatótávot.
Olyan jellegű összefüggés látsz-e, hogy a drágább autók így gazdaságosabbak, vagy jobban teljesítenek? Most arra gondoltam, hogy az a BYD Dolphin Surf ez a fajlagos hatótávolsága volt a legkevesebb. Nyilván az egy kis autó, nem fér bele annyi cucc, vagy nem is, tehát hogy sem gazdaságosságilag, gyártásgazdaságosságilag.
Ugyanakkor viszont a Leap motor is jó teljesített ebben a számban, a fajlagos fogyasztásban, és az emlegetett Spring, aki a rekordot futotta. Ja. Spring, tehát nem feltétlenül. Érdekes módon, ugye megmértük azt is, hogy amikor rászabadítottuk a 350 kW-os egyenáramú gyors töltést minden autóra, akkor mekkora teljesítményt voltak képesek felvenni a 350 kW-ból, és itt azt hiszem az...
Most a 350 kW-tal, ha jól számolom, egy 10-20 perc között megvagyunk a teljes töltéssel, nem?
De, hogyha...
Hát legalábbis 80%-ig, mert utána majd erős beszélünk egy kicsit, igen?
Így van, jó, hogy előhoztad, mert hogy nulláról 100-ig töltöttünk váltóárammal, de a gyors töltést azt 20-ról 80%-ra töltöttük, tehát ezek az értékek.
Igen, mert általában a rendszerek 80% fölött az akkumulátor védelme érdekében nem engedik tovább a töltést olyan nagy teljesítménnyel.
Közben, így van, közben elő... kerestem ezt a kimutatást is. A felvételi, teljesítmény felvételi képességekben az Audi volt a legjobb, mert hogy 270 kW-os teljesítményre hitelesítette a gyár, és 247-et fel is vett.
Azért az jó hangzik.
De a névlegeset egyik sem tudta, de az Audi meg tudta közelíteni ennyire.
És hogy állnak a kínai márkák? Tehát, hogy mennyire... ilyen szempontból technikailag megbízhatóak, vagy jó minőségű hardware és szoftver található-e bennük?
Hát az említett adatokból az következik, bár hát mivel ezek az emlegetett kis autók, a T03-as is, meg a Surf is, a Dolphin Surf is, olcsó autók, nyilvánvalóan a gyors töltési képességei mások, mint egy A6-os e-tronnak.
De csak azért, mert nem éri meg beletenni azt a cuccot?
Így van.
Hát vagy ez ilyen, nem úgy, tehát beférne, nem?
Dehogy
nem. Technikailag beleférne, de nem kell egy hatalmas nagy doboz, amit csak egy nagy autóba fér bele.
Nem.
Hanem csak ez egy piaci döntés, nem? Hogy...
Így van, hát az árrés nem viseli el. Uh-huh. A kis autó árrése. Na de, előhozakodhatok az élettel a halál után?
Igen, mindenképpen.
Mert hogy sikerült előkeresnem azt a táblázatot, amiben ez van benne, hogy hány kilométert bírnak még az egyes autók, miután nullát mutatnak a műszerfalon.
Igen, bocsánat, visszatérve, tehát a legtöbb autó, az már előtte sípol, zenél, dalol, hogy menjél tölteni, mert nagyon nagy baj lesz.
És volt olyan, tavaly talán kettő is, vagy tavaly és tavaly előtt is, amint kiírták a nullát, meg is álltak. Most azt lehet mondani, hogy az átlagos, még nulla után megtehető távolságok nőttek. Az idei legjobb, az nem az a teszteken eddig elért abszolút rekord, de nem rossz, a Kia EV3-as produkálta és 36 kilométer. Az eddigi összrekorder, az 2023-ban született, már az ára rekord, és a Subaru Solterra volt, 45 kilométert tudott.
Ez még a nulla után még annyit ment.
Így van. Idén a BYD Dolphin Surf volt a legrosszabb, 3 kilométerrel, de mondom, korábbi években voltak 1-2 kilométeres, meg 0 kilométeres autóink is. Idén nincsenek 0 kilométeres autóink, mert hogy, ugye mondtam, hogy 36 volt a csúcs, 3 a minimum, és itt nézem az értékeket, 5, 7, 9, 10, 10, 10, 10, rengeteg 10-es, 11, 15, 21 kilométer. A Tesla Model 3-asa lett a második, 26 kilométert tudott a nulla után.
Mindegy, ezzel nem kell játszani. Ez elég veszélyes terep már. Egyébként, amikor a gyárak meghatározzák a hatótávjukat, akkor a számítógép által kiírt nulláig, vagy a teljes nulláig szokták számolni, vajon?
Nem, a számítógép által kiírt, és ugye az még mindig nem a teljes nulla, mert az akkumulátor egészsége.
Tehát ez a nulla sem az a nulla, nem?
Ez a nulla sem az a nulla.
Igen.
Ez az a nulla, amikor a fedélzeti elektronikák úgy döntenek, hogy most már ne tovább, de ekkor is én úgy gondolom, hogy 10-15% tartalék még mindig van az akkuban.
Igen, az akkumulátor védelmében.
Így, az akkumulátor védelmében. Egyébként vannak olyan autók, idén nem volt egy sem, de tavaly voltak olyan autók, amik, hogy úgy mondjam, lezártak, miután teljesen állóra merítettük őket. Nem volt elég az újraindításukhoz az, hogy töltőre dugtuk őket, és megkapták a töltést, hanem kellett a márkáktól is némi szoftveres és laptopos és OBD csatlakozós segítség, hogy újra vegye a töltést.
De ez miért?
Igazából nem tudom, valószínűleg a szakszerűtlen újratöltést elkerülendő. Voltak olyan autók, amiket csak...
De most már nem volt ilyen most.
Idén nem volt olyan. Uh-huh. Ami az a márka szerviz segítségét kellett kérni, hogy,
igen,
hogy föl bele tudtuk dugni, és bár a töltő csatlakozót, és azt írta ki, hogy csak márka szervizet segítséggel tudjuk újra tölteni.
Uh-huh. De ez mi lehet az oka, hogy az oka már nincs? Hogy valamit fejlődött a háttérben a technika?
Hát ez nem a teljes villanyautópiac volt, ez 15.
Uh-huh. Hát, értem. Mi alapján döntöttek el, hogy melyik 15 autó?
Hát egyrészt népszerűség, uh-huh, eladási darabszámok, másrészt 65 ezer euró maximális ár. Ugye a emlegetett fődíjunkban, az Autobestben ott 30 ezer euró a maximum, itt azért drágább autókról van szó, 65 ezer euró a maximum, és az eladási darabszámok.
Értem. Közben egy kedves hallgatókban ki jött egy kis őszinte, hogy a könnyökömön jön kermel ki az a villanyautó hájpolás, amivel egyébként nem lenne gond, mert mindenképp előnyösebb lenne, mint a hagyományos belső égési motorok használata. Hát tulajdonképpen nekem ezzel nincs is dolgom több, az meg is válaszolta.
Ez
nem hájpolás. Ez nem hájpolás. Igazából ez van. És ez vár ránk. És baráti társaságokban beszélgetésekből kiderül, meg hát saját magam is, hát gyakorlatilag csak azért tudok a töltési veszteségről, mert te meséltél róla. Tehát, hogy én nem is gondoltam ebbe bele, hogy gyakorlatilag az egy ötödét odaadjuk a globális felmelegedésnek például.
Igen.
Tehát, hogy igen. Szóval ezekkel úgy érdemes tisztában lenni, hogyha mondjuk az árakat kalkuláljuk. Mondjuk igazabban az SMS írónak, illetve a Viber üzenet írónak, hogy ez majd úgyis vár ránk, tehát ezt majd csak beleszokunk, de milyen jó, hogyha már mikor ez ránk szakad ez az egész, mondjuk 2035-ben, hogyha új autót akarok venni, mert most ez a felállás.
Ha így marad,
akkor ezek a dolgok.
Én azért jobban örülnék, hogyha nem egy céldátum, erről már sokat beszélgettünk, egy céldátummal váltanánk elektromos autózásra, hanem azzal, hogy tényleg jobb, tényleg kellemesebb, tényleg tudom tölteni, tényleg meg tudom venni.
És ha összefoglaljuk, akkor a fajlagos hatótáv, tehát az 1 kWh-ból kihozott
kilométer,
az nőtt. Ha nem is a feltétlenül az elektromotorok hatékonyságának növelésével, hanem a környezet.
Az elektronikák, a gördülési ellenállás, a légellenállás, uh-huh, a fedélzeti, már hogy a kevesebbet fogyaszt a légkondi, mert mondjuk hőszivattyúval oldják meg, kevesebbet fogyaszt a kormányszervó, mert ügyesebb a megoldása.
Ja, tehát akkor ilyen
könnyebb az autó maga esetleg.
Uh-huh. Tehát ezekben van fejlődés, de úgy egy picit azért, így lassabb a fejlődés, mint korábban, amikor fölugrottunk 200-300-at. Tehát igazából, hogy persze másik oldalon fejlődik az akkumulátor technika is, hogy a tényleges hatótávunk nőjön, de az valahogy kicsit most belassult volna. Tehát mint hogyha mindenki várna valamit.
Igen, ráadásul a már meglévő technikák, technológiák árát meg kell keresni a piacon.
Uh-huh.
Tehát nem sok autógyári vezető, de például a Renault vezetője volt annyira őszinte és nyílt, hogy ő nem csak azért szeretné még piacon tartani a hibrideket és a plug-in hibrideket, mondta ezt néhány évvel ezelőtt, amikor nagyon forró téma volt a 2035-ös kötelező villanyra váltási céldátum. Hogy ő nem csak azért szeretné ezt piacon tartani, mert így az átmenet és elérhetőség és a piac, mindenki hozzájuthat, nem zárul senkit az autózásba, hanem meg kéne, hogy termeljék a fejlesztési költségeiket ezek a hajtásláncok. Így van. Tehát az akkumulátor technológiára valószínűleg igaz ez, hogy előbb az előző generációból kell megfelelő mennyiséget gyártani, ahhoz, hogy következőre tudjunk lépni anyagi szempontból, nem feltétlenül tudományosan.
Igen, de mire számíthatunk? Tehát, hogy mi ilyen változás? Mert azt megállapítottuk, hogy ebben nem volt őrült nagy előrelépés a töltési idő gyorsításában, illetve csökkentésében egész pontosan. Mire számíthatunk? Tehát mondjuk akkor a 2026-os ilyen tesztél, jó, nyilván megint picit lehet, hogy nő az a fajlagos hatótáv, meg ilyenek, de hogy mikor lesz, amikor nem lesz már ekkora nyűg egy elektromos autó.
Ki akarod velem mondani? Szerintem, aki minket hallgat, már un engem ebben a témában. Akkor, amikor egy mostani benzintank méretű akkumulátorból, 50-60 literből ki fogunk tudni hozni 5-600 kilométert, és azt ebbe a kisméretű akkumulátorba 3-5 perc alatt bele
tudjuk tölteni. Mit látsz most, hogy te, aki látod a trendeket, látod a fejlesztéseket, a bejelentéseket?
Erre egy kollégám idézetét tudom mondani, de aztán tényleg válaszolok is rá. Valami 1920-as enciklopédiából a villanyautó, ugye erről már sokat beszéltünk, hogy 100 évvel ezelőtt a villanyautózás egészen a fejfej mellett haladt a benzines belső égésű autóhajtással, hogy Edison cége 2 éven belülre ígéri 1920-ban az olyan akkumulátort, amit gyorsan lehet már tölteni, és nem lesz vele hatótáv probléma. Tehát Edison már 2022-re, 2023-ra megígérte a gyorsan tölthető akkumulátort.
Nem az lett.
De komolyra fordítva a szót, rengeteg akkumulátorfejlesztővel beszélve, meg autógyárakkal beszélve, ugye ez a szilárd test akkumulátor most.
De ez is már most már itt van a gyakunkon, most már a holnap után itt van.
Szerintem ebben az esetben sem a vegyi oldala hiányzik, tehát a kémia, ami az akkumulátorban lezajlik, hanem a gazdaságossági kérdések. Mennyit tudunk belőle eladni, vagy tudnak belőle eladni, mennyibe kerül az gyártani, hogyha 100 ezer darab, ha 500 ezer darab, ha 1 millió darab, és jó lenne a mostani lítium-ionos akkumulátorokból is megkeresni azt a pénzt, amivel a fejlesztésük került. Szóval szerintem ez egy jelentős részben gazdasági és sokkal kevésbé műszaki döntés. Vannak olyan márkák, akik 1-2 éven belülre ígérik. Most azt lehet mondani, hogy 2030 körül szinte biztosan már több márkánál is lesz szilárd test, tehát folyadék nélküli autóhajtó akkumulátor.
És ami még nagyon fontos, a gazdasági kérdés, tehát hogy lesz-e olcsóbb az elektromos autó kérdés, de igazából ez már talán, de cáfold meg, ha nem így van, érzésre mondom, azért nem kérdés, mert mellég drágultak az a benzines és a dízelautók, majdhogy nem. Tehát, hogy vagy még azért van ledolgozható negatív előnye az elektromos autóknak.
Már most mire gondolsz?
Az, hogy régen azt mondtuk, hogyha egy valamilyen típusú méretű autó, az egy egység, akkor majdnem 2 egység egy ugyan elektromos autó. Most hát ez az olló, ez kicsit...
Igen, mert hogy a benzines autók zágulnak, a villanyautók megolcsóbbodnak.
Igen. De hogy várható az, hogy sokkal megfizetettőbb lesz az elektromos autó? Hogyha mondjuk például a szilárd test akkumulátor bejön?
Ez várható, igen, meg az is várható, hogyha megfelelő lesz az infrastruktúra, már a töltési, tehát lesz hálózat, és nem lesz gondom a töltéssel, akkor sokan választanak kisebb akkumulátorú autót, hiszen úgyis gyorsan fel fogom tudni tölteni, már pedig mivel a villanyautók árának jelentős része ma az akkumulátor, és várhatóan ez később is így fog maradni. Ha kisebbek lesznek az akkumulátorok, egészen egyszerűen azért, mert nincs szükségem olyan nagy hatótávra, mert lemegyek a nyaralóba, ott is tudom tölteni, az étteremben is tudom tölteni, mindenhol tudom tölteni, az árcsökkenést hozhat.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Széchenyi Gábort hallották, az Autó című autós szaklap főszerkesztőjét, az Autóbesz zsűri tagját. Jövő héten, ha minden igaz,
Pető Attilával folytatjuk, várom önöket akkor is, addig is minden jót kívánok, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.